És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Gyergyószentmiklóson vagyunk, a Benedek Húsüzemben, és Bánit Leventével beszélgetünk, aki a cégnek az aligazgatója. Tehát a következő termékünk az szintén egy tűrt hússzerű, ha jól értettem.
Igen, ez a karajos tűrt hús, amely sertésdagadóból és fehér karajból áll. Mindkét alapanyagot 24 órán át fűszeres pácban tartjuk. Másnap pedig minden darab dagadóba egy szál fehér karajt helyezünk, és feltűrjük, és kötözzük. Ugyanúgy körkörösen, mint a kötözött csavart húst. Ezután főzzük, füstöljük, és szintén hidegtálakra ajánljuk. Tehát hidegtálaknak egy szinte elengedhetetlen része.
Köszönjük szépen! Volt egyszer egy figura stúdió színház Gyergyószentmiklóson. Pontosabban van egy figura stúdió színház. Az első kísérleti jelleggel működő Erdélyi Magyar Színház, amely amatőr színjátszó csoportként kezdett működni 1984-ben. Ebből lett sok nehéz év után, a változásokat követően a Gyergyószentmiklósi Színház. Többek között ezekről is beszélgettünk most következő vendégemmel, Kolozsi Kiliánnal, aki színészként vett részt a színház életében. Később Magyarországra került, ahol tévésként, műsorvezetőként is kipróbálhatta magát, és pár éve egy újabb szakmába kóstolt bele, viszont nem feledte a hargitát, a gyergyői havasokat. Kérdésemre, hogy mi hiányzik leginkább, ezt válaszolta: a hegyek. És olyan pontosan írta le a novemberi havasok élményét, mintha egyik kanyarban állna a bucsintetőn. Hallgassátok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok! Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem, és azzal szoktam kezdeni, hogy kicsit mesélj a gyerekkorodról.
Gyerekkor, meddig bezárulnak?
Mert nincs vége?
Hát az ember szeretné azt hinni néha, hogy egy picit megmarad gyereknek valóban, ha már így rákérdeztél, de hogyha így megmaradunk az évszámok szintjén, hát azt nem rejtettem soha véka alá, hogy én úgy vagyok Gyergyószentmiklós, hogy tulajdonképpen Gyergyószentmiklós mellett származom Kiénfalváról, és hát a szüleim mai napig mind a mellett félig értelmiségi család azért a tradicionális földművelési és állattenyésztési munkálatokat azért végezgeti, hál' Istennek, mai napig. Tehát nekünk mindig volt egy tehén, egy liba, egy bárány, egy disznó, hol mindenik, hol csak egyik másik nyúl, és persze a földek, meg ilyen apróságok, úgyhogy nekem így kijutott egészen pici koromtól az, hogy megtanultam kaszálni, megtanultam tehenet fejni, megtanultam a ló után menni a kapával, ha úgy tetszik, és megtanultam azt, hogy kell gerebjével, meg villával összeszedni a szénát a mezőről, vagy éppenséggel az erdei kaszálóról. Tehát, hogy így nem maradnék nagyon éhen, hogyha véletlenül most a digitalizáció hirtelen megszűnne, akkor sem.
Szeretted akkor ezt? Mert azért gyerekként nem szeretjük ezeket annyira.
Akkor szerettem, amikor buli volt. Tehát, hogyha összejött egy olyan társaság, tudod, hogy hát ezt így kalákában csinálni. Tehát úgy egyedül nem nagyon szeret az ember semmit csinálni, és ez is olyan, hogyha jó volt a kaláka, tehát voltak olyan gyerekek, vagy akár olyan rokonság, akiknek jó volt a dumája, feldobták az egészet, akkor úgy jól esett az egészet, meg buli volt. Tehát én emlékszem, hogy hajnali 5-6-kor, tehát még pirkadat előtt keltünk kicsi ponton, ami ugye ott a hargitának a legvége, ott az Újfalvi bánya fölött egy picivel, ott Libáne és a környéke. Be lehet látni, hogy nagyon szépen az egész Gyergyói medencét, vasláptól egészen a Ditrói templomig. Aki nem járt, arra javaslom, hogy egyszer menjen el. És azért kellett olyan korán kelni, mert hogy a harmatos füvet csak akkor lehetett jól kaszálni, hogyha még rajta volt a harmat. Mert utána, hogyha leszáradt róla, akkor elfutott rajta a kasz a teteje, és nem volt nagy buli levágni a füvet, inkább szenvedés volt. Úgyhogy hajnalba keltünk, és egészen addig, amíg fel nem száradt a harmat, hát nem tudom, ilyen egy első-második osztályos lettem, tehát még emlékszem, kicsi kaszák volt ilyen gyerek mélyre. És megtanultam, hogy a capit azt nem jó kaszálni, tehát azt nem vágja. Nem vágja a rosszul vágó kapa egyáltalán, és aztán egy-egy lakont túrás, vagy egy-egy ilyen hangyaboly azért azt eléggé ki szokta csorbítani. Úgyhogy meg kellett tanulni megfenni a kaszát, és mindent meg kellett tanulni, ami ahhoz kell, hogy az ember szignált csináljon az állatnak.
Úgy beszélsz a kicsi Ponkról, meg arról a vidékről, mint aki nagyon szereti azt a helyet.
Hát én nagyon szeretem, én amikor hazamegyek, akkor én, hát nem azt mondom az első dolgom, de hogy úgy mihelyt lehet, én bepattanok az autóba, vagy fel egy lovasszekére, vagy ami éppen arra jár, és megyek ki Nagyponkra is, mert amúgy ott van egy, ott is van egy kis ház, és akkor én ott nagyon, nagyon szeretek lenni. Igen, az erdőben, így a fák között, meg ez az egész kilátása, az egész gyergyói medencére, ez engem nagyon, nagyon, nagyon feltölt.
Anélkül, hogy túl indiszkrét lennék, van ebben egy kicsi honvágy is?
Persze, hát hogy ne lenne. Hát én azt gondolom, hogy minden emberben van honvágy, aki otthon jól érezte magát, bárhol legyen ez. Tehát ez nem semmi különleges nincs ebben a történetben, ilyen értelemben.
És hát akkor gondolom az 1-8 osztályt ott jártad Kiénfalván utána?
Nem. Úgy volt, hogy Kiénfalván annyira pici a falu, hogy csak 1-4 osztályig lehetett járni. Sőt, összevont osztályok voltak, úgy volt, hogy az első a harmadikkal, és a második a negyedikkel. Mert csak két tanító volt a faluban. És emlékszem, hogy mi a harmadikosokkal voltunk, ugye első osztályon, második osztályon, bár a negyedikesekkel, és mivel a tanítónéni párhuzamosan adta le az anyagot, ugyanazon az órán, mind a két osztálynak, ezért én amikor a harmadik osztályos lettem, akkor felét az anyagnak már tudtam. Mert hogy úgy ilyen a gyerek, hogy mind a szivacs valahogy felszívja ezeket a dolgokat. Úgyhogy nekem a harmadik, negyedik osztály, ez tulajdonképpen ilyen limonádé volt. Tehát, hogy én így észre sem vettem, úgy voltam jeles tanuló, hogy én alig tanultam valamit. De tényleg. Aztán ez megmaradt ez az attitűd, ami néha nem jó, de hát most mit tehet az ember annak idején, amikor ez volt. Na és akkor egy évet voltam az Újfalvi iskolában, ötödik osztályban, mert akkor még 89 előtt voltunk, és amikor megjött a 89 utáni váltás, akkor nagyon sok tanár elköltözött, hazament, nem tudom én, és minden a szüleim úgy látták jónak, hogy jobb lesz, hogyha a gyergyói Fogarasiba folytatom, vagy folytatjuk öcsémmel mindketten a tanulmányainkat, mert hogy jobb a suli. Vagy akkor legalábbis jobb, nem a suli, hanem a tanári kar akkor így jobb volt sokkal, tehát nem annyira helyettesítő tanárok. Tudod, volt egy ilyen zavaros időszak, azt mindenki ismeri. Úgyhogy én gyakorlatilag aztán már hatodik osztálytól én a Fogarasiban jártam.
Milyen volt, egyáltalán ingáztál, vagy felköltöztél, és milyen volt? Mert nem tudom, hogy van ilyen, hogy egy városi iskolába bekerül egy falusi gyerek, tehát éreztél ilyet? Vagy volt ilyen?
A nagyszüleim, bár ők is ilyen falvi származásúak, ők felköltöztek Gyergyószent Miklósra, mert ott kaptak munkát. És nekem ilyen rapszodikus volt, hogy amikor kedvem tartott, akkor hazamentem, ha nem, akkor ott maradtam, mert hogy ők, a nagyszüleim azok szívesen vártak, akkor még élt a dédnagymamám is, és ő nagyon szívén viselte a dédunokáknak a sorsát, és akkor az ember tudott milyen, hát így el van kényeztetve, akkor oda megy, ahol kapja a kaját, meg a figyelmet, meg jobban elnézik a kisebb, nagyobb csintevéseit is. Úgyhogy ilyen felváltva történt ez a történet, hogy amikor valahol jobban éreztem magam, én oda mentem, és mehettem bárhová, tehát ez nem volt így nagyon megkötve, hogy nekem hová kell menni. Rengeteget bicikliztem annak idején, mert hogy hát nincs, most például pesti mértékkel mérve 7 kilométer nem a világ vége, viszont akkor ilyen tizen néhány évesen, vagy 10-11-2-3 évesen talán nem volt ennyire vidám, főleg amikor így bejöttek ezek a hidegek, mint most is, amit tudod, a köd, a fagy, minden, és emlékszem, hogy amikor már serkent a kis bajszom, akkor ide a jégcsapok így felfagytak a szám mellé, ahogy a pára ráfagyott. Úgyhogy én ott rendesen szét is bicikliztem a térdeimet, úgyhogy azóta a futás meg a biciklizés, bár szeretem, de hogy muszáj egy mértéket tartsak, mert nem bírom már annyira. És az akkori hidegek miatt van, tudom, jó? Mert hogy miért öltözne fel a gyerek? Hát
igen, itt nem amúgy is jár. Divat ez, hogy nem öltözünk fel, mert hát mi kemények
már,
vagyunk, azt
nehogy,
hiszük.
Nehogy már. Tehát egy szál farmerbe megoldjuk az életet. Nem lehet.
Így jött akkor gondolom a Salamon Ernő gimnázium utána.
Igen.
Ott neked milyen igen. volt? Hogy érezted magad?
Én nagyon jól éreztem magam, különösen az utolsó években, mert egyrészt egy olyan szakot sikerült akkor választani, ami nekem pont így testhez állt. Tehát én filológia szakon végeztem, ami ugye főleg így a nyelv és az irodalom irányából, vagy arra helyezi legalábbis a hangsúlyt, tehát nem kellett a matekkel sokat bajlódni, meg a fizikával. Ugyanakkor volt néhány tanár, akiknek sikerült még ezeket a reáltantárgyakat nagyon jól átadnia, legalábbis azt a részét, amit a gyakorlatban később is lehet használni. Sőt, még rávettük a matek tanárt, hogy tanítson nekünk informatikát, és az informatikai ismeretem azóta vannak meg, és egész jó alapok ezek szerint, mert hogy mai napig teljesen jól tudom használni azt, amire kell. És az akkori igazgatója a Salamonnak, a Szilágyi Feri bácsi, ő bár nagyon szigorú matek tanár volt, iszonyatosan szerette az irodalmat és a verseket. És akkor volt nekem egy ilyen időszak egyszer, csak valamikor 10-11. Osztályos koromban, amikor elkezdtem versmondó versenyekre járni, kisebb, nagyobb, de inkább nagyobb sikerekkel, ami neki is egyrészt intézményvezetőként nagyon jól esett, hogy nem csak az olimpiászokon teljesítenek jól a diákok, mert azért nagyon sok jó diák jött ki a Salamon Ernőből, matek olimpiászokon, irodalmi olimpiászokon, stb. Hanem az ilyen alternatív versenyeken, mint mondjuk egy versmondó verseny, ott is vannak szép eredmények. Úgyhogy ő személyesen is nagyon sokat segített nekem, hogyha ezt nem nagyon tudtam elmondani eddig, de tényleg annyira hálás vagyok neki, hogy volt egy verseny, mit tudom én, Szotmár névetiben, vagy Brassóban, vagy akár Magyarországon, és nem térítette meg senki az utazási költséget, és akkor így kérdezte, hogy Kilián, mész a, mit tudom, milyen verseny? Mondom, mennék, de most éppen nem úgy vagyok pénzileg, meg nem úgy áll. Aztán semmi baj, elővette a pénztárcát, és kifizette a vonatjegyet. Így zsebből. Szóval, hogy rengeteget segített, arról nem is beszélve, hogy sok hiányzásomat igazoltam. De ezek igazolt igazolások voltak.
Ugye, ugye.
Igyekeztem nem visszaélni a jó téteményeikbe.
De honnan jött ez? Egyik nap kezedbe került egy vers, és elmondtad, hogy
alakult ez? Sokkal prózaibb az oka. Hozzá voltam szoktatva az elemista koromban, hogy én éltanuló vagyok. Na most 13 gyerek között nem volt olyan nagy próbálja tanulónak lenni szerintem, de mindegy, az voltam. És akkor így volt egy ilyen elvárás magammal szemben is, meg így a szüleim felé is, hogy hát akkor, ha már így adódott, akkor ne legyek már lejjebb, és akkor legalább az első háromban legyek. És megragadtam minden alkalmat, amikor lehetett jó jegyet szerezni. Tehát nem feltétlenül a tanulással akartam én elérni azt az összes jó jegyemet, hanem azzal, hogy olyan feladatokat, vagy olyan plusz dolgokat teljesítek, ami akár jegyet ér. És így jött a versmondás, hogy mondta a magyar tanár, hogy aki mellékesen az osztályfőnökünk volt, hogy kire menjél el, mert van valami versmondó verseny. Elmondom, nem akarok elmenni, mert nem érzem én ezt az egészet, de menjél el, mert hogyha ott szerepelsz, akkor kapsz egy tízesbe, mit tudom én, mi volt már a motivál. Á, mondom, ez jó buli, hát megtanulok egy verset, és kaptam egy jó jegyet. Ennél könnyebben nem nagyon lehet jó jegyet szerezni. És emlékszem, hogy ilyen kötelező, vagy valami rám tukmált verssel kezdtem az egészet, de jó nehézzel, talán az Adinak a Sem, Rokona Sem, Boldog Őse, vagy de nem is tudom, melyik volt. És hát nem azt mondom, hogy bukta volt, de úgy nem volt semmilyen az egész történet. És aztán a második vagy harmadik alkalommal aztán rávettem magam, hogy hát én miért nem megyek olyan verssel, ami nekem tetszik. És mivel adott volt, hogy irodalmat tanulmányozunk, vagy irodalmat tanulunk, ezért azért picit több verset vagy regényt fogyaszt az ember az átlagnál, vagy másoknál talán. És akkor így bukkantam rá olyan írásokra, amelyek már így rám íródtak. És mai napig fenntartom a véleményemet, hogy diákkori versmondó versenyre, amit minden iskolában megrendezne, ha csak nem hazafias tematikájú maga a verseny, tehát kimondottan az az irány, hanem egy általános versmondásra épülő valami, érdemes a gyerekeknek olyan verseket keresni, amik nekik íródtak, vagy legalábbis átérezhetőek. Nagyon sok jó vers van, most mondhatnám hirtelen Radnótinak a Nem tudhatom című mindenki által ismert költeményét, hogy nem tudhatom-e tájék másnak, mit jelent nekem szülőhazám, stb. Viszont az is, meg egy csomó költemény a szépsége mellett olyan nehéz és olyan komoly dolgokat hordoz magában, hogy egy 13-14 éves gyerek csak szavalni tudja.
És nem érti.
Megérti, át is érzi, nincsen vele probléma. Tehát nagyon fontos, hogy megtanulja, és nagyon fontos, hogy elmondja ezeket a verseket. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy amikor versenyhelyzet van, és neki saját magát kell megmutatnia, akkor viszont fontos az, hogy olyan anyaggal jöjjön, ami hozzá sokkal közelebb áll, ami jobban átitatja őt. Uh-huh. 12-13 évesen még nem érzed azt a fajta fájdalmat, amit József Attila megír a Dunánál. Nem érzed meg Adinak a szerelmét, amit éveken keresztül hordozott magában, a héjan ász, az avarok, stb. Mert azoknak a verseknek az elmondásához kell egy picivel több élettapasztalat. Meg kell tanulni, jó, hogyha az ember tudja, mert bármikor előveheti. És vannak alkalmak, amikor ezeket el kell mondani. Nem csak egy irodalom órán, hanem mondjuk egy állami ünnepkor, egy forradalmi vagy 56-os megemlékezés kapcsán. Nagyon fontos, és aki jól mondja a verseket, az tanulja meg és mondja el. De hogyha az az élethelyzet, hogy egy versmondó verseny van, ahol én sok színt kell megmutassak magamból, akkor válasszon olyat, hogy Szabó Lőrinctől kezdve Nagy Lászlóig vannak olyanok, amik sokkal, sokkal jobban átitathatják, és sokkal több mindent meg tud magából mutatni, és akkor nyerhet.
Ennyi. És akkor már megvolt a figura, és akkor te kezdtél már a figurával is szemezgetni? Mondjuk ki, hogy figura a Stúdió Színház, a Gyergyószent Miklósi Színház?
Igen, hát csak hogy tegyük képbe akkor a hallgatókat és a nézőket. Ugye a Figura Stúdió Színház megalapult néhány évvel korábban a Bocsárdi László és csapata jóvoltából, akik néhány év működés után átszerződtek a Sepsi Szentgyörgyi Színházhoz, és gyakorlatilag a Gyergyói Színház itt maradt intézményként az adminisztrációval, de nem volt effektív társulata, és nem volt játszóhelye sem. És az itt maradt néhány aktív művész tag, most mondjuk így, Pázmán Attila és Vadas Laci személyében, kaptak azon az alkalmon, hogy volt néhány fiatal, akik ilyen színjátszókört alakítottak saját maguknak. És akkor abban benne volt Isten jutassa Nagy Alfréd, vagy Barabás Árpád, benne voltak a Kozma Dávid,
Ortik Öcsike.
Öcsike, akik így ismernek mai napig Gyergyóban, és még lehetne Tamás Bogi, tehát hogy volt egy ilyen mag. Persze ez így időközben változott, És aztán én is oda keveredtem, mert hogy ez a világ volt az, ami érdekelt, így az iskolából, meg ebből kifolyólag, és aztán ott próbálkoztunk. Tehát, hogy az egy ilyen áldott időszak volt olyan szempontból, hogy mindenki fiatal volt, mindenki merész volt, nem tudtuk azt, hogy mivel jár a tűzzel játszani, és bátran belenyúltunk a darázsfészekbe, és olyan darabokat vettünk elő, amelyeket nagy színházak is azért úgy óvatosan kezelnek, Pirándellónak a hat szereplőszerzőt keres, vagy Gyürenmat fizikusok, vagy hát Szőcs Gézának voltak ugye kortárs átiratai, és ezek azért nagyon, nagyon jó tanulmányok voltak tulajdonképpen az iránt, hogy mit lehet a színházzal kezdeni, még akkor is, hogyha nincsen feltétlenül az embernek meg a szakirányú képesítése.
Tehát akkor ugye gyakorlatilag...
Bocsánat, tehát nem mindegy, hogy egy színjátszó körben ilyen picit lebutított darabokat játszik az ember, vagy tényleg abszolút értékű felnőtt műveket próbál minél jobban megfogalmazni.
Tehát te gyakorlatilag azelőtt álltál a színpadon, nem egyszer, hogy elvégezted volna a színit, mert aztán elmentél színire, nem?
Igen. Bár azért mentségemre legyen szólva, vagy nem kell mentegetőznöm szerintem, hogy én azért nem játszottam nagy szerepeket annak idején. Többek közt ezért is jött nekem a versmondás aztán ilyen plusznak, hogy kompenzáljam azt a fajta kiesést, amit akkor úgy éreztem, hogy muszáj pótolnom azért, hogyha ezt a pályát akarom csinálni. És aztán volt három lehetőség, hirtelen úgy a 12. osztály végén, felajánlotta a figura, hogy le lehet szerződni hozzájuk színészként, de papír nélkül. Ami adott volna egy lehetőséget arra, hogy az ember aktívan, gyakorlatban csinálja tovább az életét, de nem lett volna vele semmilyen papír a végén az ember kezében. És akkor Erdélyben volt két egyetem, ahol színész mesterséget lehetett tanulni, az egyik Marosvásárhelyen, a másik Kolozsváron. Én elmentem mind a két helyre megnézni egy ilyen próbafelvételit, vagy egy ilyen felkészítőt, hogy mi az az egész, ami ott van, és akkor úgy tetszett nékem, hogy a kolozsvári az, ami az én habitusomhoz, meg az én gondolatvilágomhoz közelebb áll. És akkor volt egy ilyen kis megegyezés a társaságban, mert hogy ugye ott elég sokan voltunk egyszer, csak voltunk vagy 10-15-en, hogy ne menjen egyszerre mindenki mondjuk Kolozsvárra, mert akkor saját maguknak az esélyeit mondjuk, hanem akkor így elfeleztük a társaságot, hogy felemenjen Marosvásárhelyre, felemenjen Kolozsvárra, kinek melyik esik jobban. A másik fele, vagy a harmadik fele az ott maradt még Gyergyóban egy évet, és megpróbált tovább helytállni. Viszont így ilyen 2-3 év alatt került be ez a társaság a különböző színművészeti iskolákba, akár román szakra, magyar szakra, Marosvásárhelyre, volt, aki még talán Budapesten is próbálkozott. De hogy így nem rontottuk egymás esélyét, és az egész társaság, legalábbis az, aki úgy gondolta, hogy ezt a pályát szeretné választani később, az gyakorlatilag mind bejutott a főiskolára. Igen. Azért nagyon nehéz bármilyen ilyen pici városnak, tehát Gyergyó mennyi, 18 ezeres a lakossága kb. Tehát, hogy azzal büszkélkedjen, hogy van egy színháza, és 3 év alatt több színészt termelt, vagy színész palántát termelt ki, vagy adott esetben színészt, mint az Erdély összes nagyvárosa, azért az úgy nem semmi szerintem. Tehát az mutat valamit, hogy ott nem csak bohóckodtunk, hanem valamivel komolyabb dolgot bűveltünk annak idején is.
Milyen volt az az időszak, az az előtte időszak? Tehát ti közösség voltatok? Titeket szeretett a város? Jól megértettitek egymást? Tehát kicsit mesélj erről, hogy érezted magad benne? Főleg, hogy így visszanézünk 20 év után, nyilván meg is szépül egy kicsit.
Hát a figura helyzete, azt gondolom, hogy a mostani állapotot nem szeretném minősíteni, mert nem ismerem annyira. De akkor azt éreztem én, és úgy gondoltam, hogy egyszerre áldás és átok, ami történik Gyergyóban, a színház területén. A nézőknek is, meg akik csinálják arra is. Azért áldás, mert hogy van egy színház, azért ez nagy fegyverté. Nagyon kevés település mondhatja el azt, hogy van egy állandó színháza. Sokkal nagyobb városok sem mondhatják el azt, hogy van egy színházuk. És azért volt nekünk áldás, mert hogy egy olyan helyzetbe léptük, amikor nem volt úgymond semmilyen teher rajtunk, fiatalok voltunk, és bátrak, és néha felelőtlenek, és éppen ezért bármit megtehettünk, bármit kipróbálhattunk. Ugyanakkor a városnak az a része, aki kíváncsi volt erre a fajta kísérletezésre, kapott egyfajta színházi élményt, amit mai napig emleget. Az átok része meg az, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy Gyergyó egy hát nem egy értelmiségi város jellegét tekintve. Nagyon sok értelmes ember és értékes ember került onnan ki, orvosoktól kezdve tudósokig és sportolóktól kezdve művészekig, de azért azt valljuk be, hogy ez alapvetően egy munkás, egy földművelésből és a munkájából élő város. Tehát nem egy értelmiségi, mondjuk Marosvásárhely, ahol már évszázados múltja van akár a színháznak is. Ugyanakkor persze az emberekben megvolt az igény a színházra, főleg még a régi hagyományaként, de inkább annak is a könnyed részére, tehát a szórakoztató részére, tehát a vígjátékok, a népies játékok, és nagy ritkán egy-egy operett tudott ugye sikereket aratni, és nagyon sokan azzal azonosítják mai napig a színházat Gyergyóban. Hogy ami nem lehet nevetni, vagy ami nem szórakoztat, az nem színház. De most a színház azt tudjuk, hogy az egy művészeti ág, és nem feltétlenül kell szórakoztasson, hanem még vannak más esztétikai élmények, amelyeket átadhat. És éppen ezért a megfelelés és a kísérletezés között kellett folyamatosan valahogy ingázni, és hát az volt a szerencsénk, hogy a gyergyószentmiklósi város vezetésnek mind a mellett, hogy anyagilag végig ott állt a színház mellett, nem volt neki semmilyen művészi elvárása. Vannak olyan városok, ahol ezeket kikötik.
Tehát azt ki volt akkor a városvezető?
Csak a városvezető, így... vagy városvezető.
De ki volt akkor? Ki volt?
Akkor a Pál Árpi, azt hiszem.
Igen.
Pánárti volt, igen.
Igen, emlékszem arra az időszakra, amikor folyamatosan az merült fel, hogy egy ekkora város nem tarthat fenn egy jégkorongcsapatot is, és egy színházat is, és akkor választani kell, hogy melyikre van szükség. Tehát én határozottan emlékszem, hogy ez heteken, hónapokon, éveken keresztül ez ment a közbeszédben.
Jogos volt a felvetés, tehát én utólag visszanézve azt gondolom, hogy jogos volt, mert hogy ugye a művészet meg a sport az micsoda egy család életében is, az a luxus. Tehát miután kifizetted a kaját, kifizetted a fűtés számládat, megvetted a ruhát és tankoltál az autóba, akkor tudod megvenni a színházbérletet. Vagy akkor tudsz elmenni sportolni. Nem? Tehát, hogy a prioritás agyban így áll össze, mindenkinél. Tehát ezen lehet vitatkozni, de nagyjából így áll mindenkinél össze. És éppen ezért minden nehézség ellenére iszonyatos hálával tartozik a mindenkori színház gyergyószentmiklós vezetésének, hogy nem tudom milyen okból, de hogy ezt a színházat hagyta működni. Nem azt mondom, hogy iszonyatosan sokban támogatta minden időkben, és hogy megkönnyítette az életét, de hogy legalább nem szüntette meg. És ez azért azt gondolom, hogy becsületére várt a városnak mai napig. És mielőtt megkérdeznéd, hogy akkor hogy kerültem vissza Gyergyóba, hát azért, mert hogy harmadéven már sikerült egy közös koprodukciót létrehozni a Gyergyói Színházzal, a Béres Lacival, és akkor a Szabó Tipke, aki akkor ott igazgató volt, feltette a kérdést, hogy volna-e kedvünk akár visszaszerződni, mert akkor kvázi végzett színészként most már egy másfajta minőséget tudna képviselni a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház is, és akkor visszabörgetve magunkba azt a néhány évvel korábbi állapotot, hogy itt megint az ember picit szabad lehet, magának találhatja ki az életét, és nem megmondják neki, hogy mi legyen, hanem ő maga irányítja a sorsát, meg akár az évadnak a kialakítását, akkor úgy döntöttünk ott egy páron, hogy akkor hazamegyünk, és megpróbálunk otthon színházat csinálni egy picit másképp. És hát, amit mondtam, sikerült is nekünk egy-két előadás erejéig olyan előadásokat létrehozni, amelyek tényleg minket érdekeltek, és egy kicsit visszaadták mindazt, amit mi szeretnénk. De itt jött vissza az, hogy a városvezetés bár a fizetés körülményeit megteremtette a színház számára, meg egy-két iroda rejéig még az adminisztráció számára is, de egy színház nem színház játszótér nélkül. Tehát nonsens volt az egész helyzet. Én ezt kérdeztem az akkori városvezetésnek minden tagjától, hogy mi az oka annak, hogyha Gyergyószent Miklóson van egy épület, az a mostani művelődési ház, ugye, meg most már színház is, hál' Istennek, és ott van, azt miért nem lehet megfelelő szabályozással a színháznak a rendelkezésére bocsánat, hogy ott legyenek próbatermek, legyen meg a nagy színpad úgy átalakítva, hogy az alkalmas legyen minden nemű színházi előadásnak az előadására, és ez nem zárja ki azt, hogy bárki más, aki nagy színpadon akar megjelenni, tánccsoport, hagyományőrzők, ünnepi tanácsülés, bárki ugyanúgy megkapja a helyét, hát ez a városé. Tehát nem az, hogy a színház ráteszi a kezét, és akkor csak színház van. És akkor volt ott egy néhány év, amikor volt ebből egy nagyon erős egymásnak feszülés, és ott lett egy kicsit elegem ebből az egész. Tehát én józan paraszti ésszel, aki fák vág délutánonként otthon, tehát tudom, hogy milyen az, hogy paraszti ésszel, én nem értettem, hogy mi az oka annak, hogy van egy városvezetés, aki fenntart egy színházat papíron intézményként, odaadja a fizetéseket az igazgatónak, meg a színészeknek, de nem ad nekik helyet, hogy játszanak. Ezt nekem valaki magyarázza el, hogy ebben mi volt a logika.
Ez a kínlódás évei voltak ezek valóban.
Igen, igen, igen. És azért mondom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy aztán a későbbi években ugye változott egy picit a városvezetés, változott a színháznak a vezetése is, egyre többen kerültek haza végzett színészként, és akkor valahogy sikerült ezt a konszenzust megteremteni, hogy tényleg egy méltó helyet tudjon elfoglalni a színház, nem csak a város életében, hanem egyáltalán az erdélyi vagy egyetemes magyar színházi életnek a porondján.
És akkor te elmentél Magyarországra színészként dolgoztál, amikor kimentél?
Igen. Hát én továbbra is úgy gondoltam, hogy én is színész vagyok. Ha már azt végeztem, akkor így legyek az.
Ma már nem gondolod így?
Hát most már nagyon sok év eltelt anélkül, hogy én színházi előadásban részt vettem volna. Tehát most már úgy el kell gondolkoznak a definíciókon. Tehát végzettségemet tekintve színművész vagyok, és az maradok, mert az van. De hogy én mennyire tudnék mondjuk egy színházban működni, az egy másik kérdés. Mert hogy ez ugyanolyan állandó gyakorlást és gyakorlatot kíván, mint minden az életben.
Na de hát, akkor kikerültél, bocsánat, hogy közbeszóltam,
igen,
és?
Akkor a sztori nagyon rövid, hogy én akkor Szegedi Nemzeti Színháznak a társulatát erősítettem 3 vagy 4 évig, és aztán az utolsó év nekem már nagyon nyögvenyelős kezdett lenni megmondani. Én azt szoktam mondani, hogy a színésznek, a sima mezei színésznek 3 dologra van szüksége, hogy jól túléljen, de ebből, hogyha 2 teljesül, akkor már jó eséllyel rendben van. Az egyik az a szakmai elismerés, mert akkor a szakma elismeri, hogy ő jó színész. Jók a kritikák, stb. 2, a közönség szeretete, mert akkor tapsolnak neki. 3, hogy kapjon érte annyi pénzt, mint mindenki más, tehát ő tisztességesen meg tudjon élni. Nem kell ebből most Brad Pittre gondolni, csak egy normálisan, ugyanúgy, mint egy villanyszerelő, vagy bárki. És ebből a 3-ból, hogyha 2 teljesül, akkor már úgy a színészt el lehet viselni, meg ő is elviseli saját magát. Tehát, hogyha a kritika meg a közönség szereti, akkor nem érdekli, hogy nem keres olyan sok pénzt. Ha jól keres, és a közönség tapsol neki, akkor nem érdekli, hogy a kritikák nem írnak jót róla, és akkor ezt így lehetne forgatni ezt a 3-as egységet. Na most Szegeden eljött egy olyan pillanat, amikor amikor valahogy úgy jött össze az egész évad, hogy volt egy ígéret, hogy merre alakul szereposztás minden szempontjából, aztán nem az lett, aztán igazgatóváltás lett, aztán minden lett, és a közönség szeretetén kívül nem nagyon maradt semmi. Tehát, hogy nem mentünk fesztiválokra, nem látták, tehát olyan, mint egy sufniban játszonál, és ennél rosszabb nincs egy színésznek, hogy nem látják őt. Tehát, hogy a közönség az nagyon hálás volt és nagyon szeretett, tehát voltak olyan előadások, hogy tényleg még a kakasülőről is csüngtek az emberek, és álló tapssal fogadtak egy-egy jelenetet. Hihetetlen élmény, amikor mondjuk a Szegedi Nagy Színházban azért kell állítani a jelenetet, mert hogy röhögnek és tapsolnak a nézők, és nem bírod elmondani a következő mondatodat, mert nincs akinek elmondani, és akkor valahogy megnyugszik a nép, és akkor folytatod valahogy az előadást. Viszont pénzügyileg sem, és szakmailag sem éreztem, hogy ez bármilyen irányba tovább lehetne fejleszteni. Tehát így megakadt a dolog, így meg plafonizálódott, és azt mondtam, hogy most már azért így 25 éves, vagy mit tudom, hány éves voltam már akkor, 26-27, szeretném látni azt, hogy az következő mondjuk olyan 5-10 évben saját magamnak megtudnék egy lakást legalább venni. Tehát nem egy albérletben tengődöm. A lányomnak, aki akkora már megszületett, tudok biztosítani egyfajta jövőképet. És hogy úgy elismerik a munkámat, nem csak így város szinten, tehát mai napig szeretem a szegedieket, és ők is szeretnek engem, tehát néha arra tévedek, összefutok még az utcán is ismerősökkel, és hál' Istennek jó emlékeink vannak kölcsönösen, de hogy akkor így kellett egyszer csak egyet gondolni, hogy merre tovább, és akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy egy riporteriskolában be lehetett viszonylag kedvezményesen iratkozni. Én rájöttem, hogy hát én ezt így visszakézből megcsinálom, tehát hogy nem, persze vannak az újságírásnak fortéjai, de hogy van annyi tapasztalatom, meg van egy annyi sütnivalóm, hogy sokkal gyorsabban felveszem a spungot, mint aki mondjuk nulláról kezd egy médiaiskolát. És ez így is lett, úgyhogy fél év után gyakorlatilag már megkaptam az első ajánlatomat egy kis stúdiónál, ahol szándékosan nem mocorogtam, hanem ugyanúgy, mint a figuránál, kicsit magamnak kitapostam az utakat, hogy mit lehet, meg mit nem lehet, és megtanultam a forgatásnak a dolgait, tehát hogy vágni, kamerát kezelni, szerkeszteni, műsort vezetni, tehát ami a tévézésnek a része, és aztán jöttek egymás után így a véletlenek, meg az ajánlatok a Magyar Televíziótól, a Duna Televíziótól, sportcsatornáktól, hogy különböző műsorokat készítsenek nekik, és akkor így görtük ez az egész történet önmagát.
Hol volt a legjobb, hol szeretted legjobban? Akár műsor, akár szerkesztőség, akár tévé.
Hát kétségtelen, hogy itt a történetnek a COVID betörése előtti része volt a csúcspontja. Tehát akkor ugye a Duna TV-nek a Családbarát műsorában voltam már, vagy 3 vagy 4 éve, Novodomszki Évával kettesben. Voltunk az egyik páros, ugye, mert több páros is volt ebben a műsorban. Az azért egy nagyon nagy ismertséget és nagyon sok tapasztalatot jelentett. És akkor mellette még csináltam 2-3 műsort a sportcsatornáknak, ilyen szabadidő sportmagazinokat, meg kerékpártúrákat, és bejártam Magyarország, meg részben Erdélynek is bizonyos szegleteit, de főleg Magyarországon olyan helyekre jutottam el, amit soha nem képzeltem volna. És akkor itt most mielőtt rákérdezni, hogy nem hiányzik-e a színház, hát a színház olyan szempontból már nem hiányzott egyszer, csak hogy rájöttem, hogy az a fajta zárt világ, ami a színházban úgy tűnik, amíg benne van az ember, hogy ez minden, és akkor egyszer csak kijössz, és rájössz, hogy hát itt még van egy csomó minden van a világ. És ez a riporteri szakma, ez azzal járt, hogy tényleg a börtönlátogatásoktól a léghajós repülésekig, és a tengeri búvárkodástól a lovaglásig, és a nem tudom, politikai eszmecseréktől a külgazdasági témákig olyan sok mindent kellett tudni, olyan sok mindent kellett ömpölygetni, hogy néha azt éreztem, hogy el is veszek benne, de hál' Istennek valahogy mindig sikerült mindennek megfelelni. Tehát én tényleg azért az megtiszteltetés, vagy elismerés, amikor a Kossuth Rádiónak a főszerkesztője felhív, hogy figyelj, úgy látom értesz hozzá, most éppen meg vagyok szorulva, kellene egy külpolitikai háttérműsort csinálni, most szerda van, péntekre össze tudsz rakni valamit, és akkor még nem tudom hány hónapig, amíg meg nem érkezik a szakértő, addig csináltam külpolitikai háttérelemző műsort. Ami ez tényleg halványilag gőzöm nem volt addig, illetve hát volt, csak műsort nem csináltam belőle, de mégiscsak a Kossuth Rádió vagy a mit tudom, környezet és természetvédelmi magazin műsorok, de mondom, hogy a szabadidős sportokból, hát nem tudom, kipróbáltam, vagy 200-at. Tehát, hogy olyan sportágakat és mozgásformákat sikerült kipróbálnom műsor keretein belül, amikről korábban nem is tudtam. Tehát, hogy most én a tamburellóról, meg a boccsáról, meg mondhatnék még olyan neveket, hogy senki nem hallott róla, és mégis szakszövetsége van, nemzetközi versenyekre mennek és nyernek, adott esetben a magyarok is.
Tehát akkor már sokkal inkább gondolsz tévésként magadra, mint színészként?
Én már tévésként sem gondolok magamra.
Ha nem.
Hát, na hát akkor elmondom a következő műsorszámot. Ugye jött a Covid. A Covid az nagyon sok ajtót bezárt hirtelen, főleg egy olyan embernek, mint én. Tudni kell, hogy én nem voltam soha például a Magyar Televíziónak a munkatársa. Tehát megbízási szerződésekkel csak azokat a műsorokat gyártottam, amire megbízást kaptam. Ahányat, akkor, amikor. Tehát nem az volt, hogy elmegyek én most 3 hónapra, vagy egy hónapra szabadságra, és kapom én a szabadságpénzt. Tehát ha dolgoztam, volt pénz, ha nem dolgoztam, nem volt pénz. Ilyen egyszerű a történet. Ez nagyon sokaknak ismerős, főleg ebben a mai világban. És amikor megjött a Covid, lezártak mindent. Tehát például megszűnt a műsor, vagy legalábbis parkolópályára tették a családbarát műsort is. És azon kaptam magam, hogy nem tudok dolgozni, mert emberekhez nem lehet oda menni. Hogy az élő műsorok nem mennek, mert hogy a tévében nem mernek behívni senkit, vagy nem szabad behívni senkit. Tehát, hogy egy olyan adás, ami arról szól, hogy emberekkel beszélgetek, megszűnt, okavesztetté vált. Ugyanúgy az összes többi, hogy én oda menjek valahová, az is, mert senki nem enged be. Tehát, hogy úgy nem lehet, hogy a kerítésen keresztül 8 méterről készítek interjúkat. Érted? Tehát, hogy így az egész történet így elkezdett halódni, és akkor jött egy pár olyan hónap, amikor effektív nem volt munka. És nem tudtál hová fordulni, mert hogy sehol nem volt. Tehát akinek volt, az őrizte a magáét, a többi pedig nem. Ennyi. Nekem pedig épp akkor egy ilyen házfelújítási projekt volt terítéken, és akkor azt mondtam, hogy hát akkor nem fizetem meg a mestert, hanem én utána nézek, hogy kell falat rakni, hogy kell villanyt vezetni, hogy kell gerendákat összeplattolni, stb. Stb. És én elkezdtem felújítani egy házat, csak azért, hogy leköstem az energiáit. És vártam, hogy majd elmegy a Covid-nak a szele, és akkor majd újra kezdődik az élet. És aztán a Covid lassan elkezdett eltűnni, de hogy közben megváltoztak a játékszabályok, megváltozott egy csomó minden, és akkor azt láttam, hogy itt most vagy nagyon elkezdek könyökölni, hogy visszakerüljek nulláról oda azok közé, akik mondjuk jobb helyzetben vannak, mert hogy le vannak szerződtetve valahová, vagy keresek valami más utat. És a jó Isten meg a gondviselés az milyen, olyan, hogy egyszer csak egy ismerősöm felhívott, hogy ilyen, Kilián, nem akarsz sajtófőnök lenni? Hát mondom, nem hiszem. Hát de értesz hozzá, tudod az egészet, mit tudom én. Hát mondom, értek hozzá, meg csináltam is sporteseményeken, itt ott, amott, de miről van szó? És azt mondja, hogy hát figyelj, keresünk egy sajtófőnököt az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Mondom, politikához annyi közön, hát olvasok politikát, de nem, mert megnéztük, és nem tudom, és gyere, beszéljünk el. És akkor bementem a minisztériumba, szépen felvettem magam a nyakkendőt, bementem a minisztériumba, és akkor beszéltünk egy jót a kabinetfőnök, stb. És elbúcsúztunk egymást, aztán szólt a telefon, hogy hát ők úgy ítélik meg, hogy én erre alkalmas lennék, és akkor ők engem felvennének ilyen kormánytisztviselőnek, mert hogy akkor tudok ott dolgozni csak. És így szétnéztem, hogy most ha vissza akarok menni a színházakba, nem nagyon tudok, mert be van zárva minden színház. A tévék azok úgy nyitnak félig, meg nem, de azt mondták, hogy majd fél év múlva, ha lesz valami. Ez meg egy új lehetőség, amit még nem próbáltam ki, és már annyi minden voltam eddig, még akasztott ember nem voltam, hogy ugye van Nagy Lászlónak a Táncbéli Táncokban az a mondata, hogy oda menjünk, ahol kellünk, ahol nekünk öröm lennünk, hát mondom, akkor oda megyek, ahol kellek, tehát én nem fog pokogtatni meg, azért, hogy most minden áron valahova visszakerüljek, miközben minden megváltozott. Tehát gondolod, amikor egy programigazgatóság megváltozik, tehát azt se tudod, kit keressél. Nem úgy van, mint hogy ott egy állandó valami van, egy osztopja, oda megyek mindig, nem. És mondtam, hogy ha én egy minisztériumba kell elmenjek, mert ott van rám igény, akkor elmegyek oda. És akkor így felvettek engem az emberi erőforrások, az akkori emberi erőforrások minisztériumának a testületi, vagy hogy hívják ezt, Berkeibe, és akkor így beletanultam abba, hogy milyen a minisztériumi kommunikáció. Volt, hál' Istennek, egy ilyen egy-két hónapos lélegzetvételnyi szünet a választások környékén, amikor még egyszer átgondolhattam, hogy akarok ebben maradni, és már éppen el akartam jönni, hogy kezdek megint így kalandozni, amikor alakult egy új minisztérium, egy új felállásban, ez a területfejlesztéssel kapcsolatos minisztérium a miniszterelnökségen belül, és volt államtitkárok, akik most is azok lettek, csak egy picit más átminősülve, megkerestek, hogy nem akarnék nekik segíteni, mert hogy ez egy meglévő kapcsolat, és akkor így lehetne folytatni a megkezdett dolgokat. Én pedig azt mondtam, hogy idén adok erre egy esélyt még.
Hogyha vágysz haza, ha rád tör a honvágy, hogy mondjak ilyen költői mondatokat, mi hiányzik a leginkább?
A hegyek.
Igen, ezt ismerjük.
A hegyek. Tehát annak nincs párja. Amúgy érdemes felmenni néha a Bucskin felé, most ilyen ködös időkben, és ott van egy kanyar, nem nagyon lehet megállni, mert veszélyes, de érdemes, hogy így reggel délelőtt tájban így az összes hegynek a teteje kilátszik, és egy nagy köd az egész Gyergyói medence, jobb esetben egy-egy templomtoronynak a keresztje még kikandikál itt ott Alfaluban vagy Horzonton, de az is alig. Tehát, hogy még ilyen időben is tud varázslatos lenni az a környék. Úgyhogy aki nem járt arra, az menjen, aki pedig ott van, az jöjjön ki néha a hegyek közül, mert kicsit másabb a világ.
Köszönöm szépen, Kéjár.
Köszönöm. Köszönöm én is.
Ez volt az És te ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!